Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az 51. fejezetből, a 4. verstől a 6. versig. Figyeljetek rám, én népem, hallgassatok rám, nemzetek, mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre. Mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha. Lakói pedig úgy elhúlnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Elképzelhető-e még egyszer öröm ott, ahol most sírás van? Élet ott, ahol most gyász és halál uralkodik. Ha meg tudod fordulni a helyzet az életből, bőségből, elégedettségből, akár hirtelen és váratlanul szomorúságba és gyászba, vajon meg tud-e fordulni újra? Ami elromlott, ami összetört, ami elveszett, az helyre állhat-e ismét? Ezekkel a szavakkal kezdtük ennek a fejezetnek az elejét, annak a magyarázatát 2 hete. Mert a próféta Ézsaiás küldetése éppen azt, hogy azt mondja, hogy igen, igen, Isten újat kezd. Történelmileg Krisztus előtt a 6. század végén vagyunk, a babiloni fogság idején, ami azt jelenti, hogy idegen földön Izrael gyermekei között már a 3. generáció születik. Egy olyan nép, egy olyan közösség életében hangoznak el ezek a szövegek, ezek a kijelentések, amelyekről azt lehet mondani, hogy egy megroppant gerincű, álmait vesztett, megtört közösség. Az otthonuk több száz kilométerre, Jeruzsálem, Júda, csupa rom. A templom, ahol Isten megjelent közöttük, ahol találkoztak vele, csupa rom. A családi történetek arról beszélnek, hogy a szülőket, a nagyszülőket hogyan üldözték, a nagybácsik vagy a nagynénik hogyan haltak éhen az ostrom idején a városban, hogy milyen szörnyűségeket kellett kiállni, és ez az, ami velük van. És az első néhány versben, amiről beszéltünk korábban, amikor Isten bejelenti ezt az újat a népnek, hogy ő most mégis újat kezd az ő életükben, akkor alapvetően így fogalmazhatunk, hogy ő rajtuk dolgozik. Mi kell ahhoz, hogy el tudjátok fogadni, hogy tényleg a dolgok vissza tudnak fordulni, Isten tényleg újat kezd, tényleg jó hírt hirdet, tényleg helyreállítja az ő népét. És arról beszéltünk, hogy azokat tudja megszólítani Isten, akik keresik őt. Arról beszéltük, hogy úgy dolgozik rajtuk, hogy az életképeit adja eléjük és beléjük szembe a bennük lévő halálnak, pusztulásnak, reménytelenségnek a képeivel, valamint visszatekintésre hívja őket a vele való kapcsolatuk kezdetére, amikor Isten ígéreteket tett, hogy nem felejtette el, és ennek alapján fog újat kezdeni. De még egyszer arról volt ott azokban a versekben inkább szó, hogy Isten hogyan segíti, hogy be tudja ezt az újat fogadni, ez a közösség. És a mai szakaszban elsősorban arról van szó, hogy mi az, amit Isten tesz ahhoz, hogy ez az új meglegyen. Miből fakad, mi az alapja annak, hogy Isten helyreállítja azt, ami tönkrement. Hogyan történik? És a válasz az, hogy a jó hír az, az örömhír az, hogy Isten egészen valóságosan uralkodik és kormányoz ebben a helyzetben. Erről szeretnék először beszélni, hogy mit jelent ez a jó hír, miért örömhír, mit jelent ott és akkor, hogy Isten uralkodik. Aztán másodszor beszéljünk a kételyről, mert itt is kell, hogy Isten dolgozzon az ön népén. A kételj, hogy hogyan ismerhetem fel, vagy hogyan fogadhatom el, hogy Isten uralkodik, kormányoz egy olyan helyzetben, amikor ez egyáltalán nem látszik, akár ott, akár ma. És harmadszor, melyek az egészen praktikus következményei az ember életében annak, ha ha bizonyossága van arról, hogy Isten tényleg kormányozza az egész világot és az ő életét, ha bizonyossága van arról, hogy Isten uralkodik. Tehát először az örömhír, hogy uralkodik, a másodszor a kételj, hogy de honnan tudhatom ezt, és harmadszor mi a következmény, ami ebből fakad. Nézzük tehát, hogy mit tesz Isten, mit mond ennek a közösségnek. Figyelj rám, én népem, kezdi, megint megszólítja őket, és a figyelmüket kéri. És utána a következő módon beszél arról, hogy mit készül tenni, mit tesz. Azt mondja először, hogy tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem. Azaz azt mondja Isten, hogy az ő törvénye, az ő tanítása szinte kimegy tőle, és eljut a népekhez, amelyek számára ez világosság lesz. Szóval a következő versben úgy fogalmaz, ugyanerről, csak kicsit máshogy, azt mondja, hogy közel van az igazságom, és közel van a szabadításom. Azaz igazsága és szabadítása érkezik. Aztán utána azt mondja, hogy a karom népeket ítél, és amikor arról beszél Isten, hogy a karja népeket ítél, a hatalma népeket ítél, akkor nem arról van szó, hogy felsorakoztatja a népeket és elítéli őket, hanem az ítélet arról beszél, hogy vezet, kormányoz a bíró abban a világban, vagy a vezető az, aki ugye ítéletet tesz, rendben rakja a dolgokat, ilyen értelemben vezet és kormányoz. Isten tehát azt mondja, hogy nem csak az én népem számára, hanem a környező népek számára jó kormányzást fogok biztosítani. Ez erről beszél. Ezek a kifejezések az Ószövetség nyelven arról beszélnek, hogy hogyan kormányoz valaki, és Isten azt mondja, hogy jó kormányzást hoz, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, amiről ma elég sokat hallunk, hogy ki adja az igazi jó kormányzást, mert itt valóban politikai nyelvről van szó. Isten uralkodása alapvetően történelmi és politikai helyzetben jelenik meg. Ami azt jelenti ott és akkor, hogy ott van egy elnyomó, egy rossz kormányzat. Mindenki számára rossz, Izrael számára is rossz, és a népek számára is rossz. Mert Babilon politikája az a népeket elnyomorította, kizsákmányolta, fogságba döntötte, és tönkretette. Ez volt a politikájuk. Erő, hatalom, elnyomás. És Isten azt mondja ebben a helyzetben, amikor erről beszél, hogy kimegy a törvényem, a népek világosságává lesz, az én karom fogja rendezni a népek életét, eljön az igazságom és a szabadításom, akkor Isten azt mondja, hogy belépek ebbe a helyzetbe, aktívan uralkodom, kormányozni fogom a népeket, helyreállítom az én uralmamat. És ez a hitvallás, hogy Isten uralkodik, ez az egész Biblián végigvonul. És ugyanez jelenik meg sok évszázaddal később, kicsit több mint 500 évvel később, Jézus személyében és Jézus küldetésében. Az összes evangélium avval foglalja össze Jézus szolgálatát, Jézusnak az az első szava, hogy eljött az idő, elközelített Isten országa, Isten uralma, térjetek meg és higgyetek ebben a jó hírben. Tehát, ha valaki érteni akarja, hogy mit hirdet Jézus, akkor ugyanezt hirdeti, amit Ézsaiás hirdet 500 évvel korábban. Isten uralkodik, Isten kormányoz, Isten aktívan jelen van a népek és az ő népe életében. És ha azt olvastuk akkor Ézsaiásnál, hogy azt mondja Isten, hogy tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan, ez igaz ott és akkor, de igaz Jézusban is, akinek a világossága, az uralma eljutott minden néphez mára. És ha azt olvassuk ott, hogy közel van igazságom, és eljön a szabadításom ott és akkor Babilonban, ezt mondja Ézsaiás, akkor azt kell mondani, hogy ugyanez történt Jézusban, akiben az Isten igazsága és szabadítása eljutott a népekig, az egész világra mára. Azt szeretném, hogy lássuk tehát, hogy Isten kormányzása ott és akkor Babilonban nem egy ilyen lelki, spirituális uralkodás vagy kormányzás. Nem arról van szó, hogy itt maradtok Babilonban, olyan az élet, amilyen, de majd lelkileg egy kicsit jobb lesz, mert én uralkodom. Hanem Isten azt hirdeti, hogy új kormányzás kezdődik az ő hatalma által, és újra rendezi a népeknek az életét. Hogyan lehet ezt elfogadni? ott Babilonban, amikor ezt hallják, hogyan fogadhatják el, hogy tényleg küszöbön van Isten szabadítása, tényleg küszöbön van Isten igazsága, tényleg küszöbön van az, hogy az egész világpolitika felbomlik és megváltozik, és tényleg lesz új élet, tényleg lesz szabadság, tényleg újat kezd Isten az ön népének az életében. Hogyan? És itt jön egyből a válasz, hogy az emberben az van, hogy hát nem látszik. Ott Babilonban nem látszik még, amikor ez elhangzik, hogy Isten uralkodik. És azt gondolom, hogy ha azt mondtuk, hogy Jézus üzenete az, hogy Isten uralkodik, akkor közöttünk is ott lehet az a kérdés, hogy van valami, van több minden, körülnézek a világban, vagy valami történik az életemben, nem látszik. Nem látszik, hogy Jézus uralkodik, nem látszik, hogy kormányoz, nem látszik az, amiről itt beszél, annyira egyértelműen. És ezért annyira azt gondolom, hogy jó hír, hogy miután Isten azt mondja, én kormányzok, utána újra elkezd dolgozni a népen, hogy valahogy szeretném átadni nektek, hogy ezt el tudjátok fogadni. Valamit szeretnék mondani, ami segít nektek ezt megérteni és befogadni. Gondoljátok bele, hogy milyen Isten ez, milyen uralkodó ez. Nem azt mondja, hogy én uralkodok, nem tudjátok befogadni? Bocs, túllépek rajtatok, ennyi volt. Vesztesek vagytok, nem megy, megyek másokhoz. Hanem ha olvassuk Ézsaiást, újra és újra ezekben a szakaszokban Isten meghirdeti az újat, és utána mivel tudja, hogy a népen nem tudja felfogni ezt az újat, melléjük áll, bátorítja, erősíti, vigasztalja, segít nekik, hogy fogadjátok be a jó hírt, hogy én uralkodom, hogy én kormányzok, hogy én kezembe tartok mindent. Hogyan? Azzal kezdi, hogy tekintsetek, nézzetek. Ugyanúgy, mint az előző részben, alapvetően, hogy mire függesztjük a tekintetünket, és nem csak fizikai értelemben, hanem a gondolatainkat mire vetítjük, mire fixáljuk, meghatározza azt, hogy hogyan fogunk gondolkodni. És ezért Isten a Bibliában máshol is újra és újra azt mondja, hogy nézz fel, nézz másra, nézz el attól, amire állandóan nézel. Mert amire néztek, amire összpontosítotok, mondja, azt fogja meghatározni azt, amit el tudtok képzelni, amit hisztek. Ha ez a közösség ott Babilonban csak annyit lát, hogy Babilon egy, még mindig egy erős hatalom, ha már nem is a fénykorában, ha csak annyit lát, akár csak a történetek alapján, mert haza már rég nem mentek, hogy Jeruzsálem romokban van. Ha csak a saját erőtlenségét és lehetetlenségét látja, akkor megbénítja az ebből való félelem, az ebből fakadó aggodalom. És ezért Isten azt mondja, tekintsetek, nézzetek, lássatok. Mit? Emeljétek fel szemeteket az égre, tekintsetek le a földre. Azt mondja, nézzétek azt, ami az emberi életnek a legszilárdabb struktúrája vagy kerete, nem? Az ég és a föld. A legszilárdabb, akármi történik, ég van, föld van. Társadalmak jönnek, mennek, népek jönnek, mennek, politikai hatalmak jönnek, mennek, ideológiák jönnek, mennek, tárgyak jönnek, mennek. De ez biztos. És aztán így folytatja. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha. Lakói pedig úgy elhúlnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, az én igazságom nem rendül meg, az én kormányzásom, mondja Isten. Biztos. És próbáltam elgondolkodni ezeken a képeken, hogy hogy ezekkel a képekkel hogyan akarja Isten segíteni ezt a közösséget? Hogyan akar segíteni Isten minket, hogy meglássuk és megértsük, hogy az ő kormányzása, az ő uralkodása biztos, szilárd és maradandó? Mert nézzük az első képet, az ég szétfoszlik, mint a füst. És ha azt mondjuk, hogy valami szétfoszlik, mint a füst, akkor teljesen világos számunkra a képnek a második fele, nem? Hogy azt tudjuk, hogy a füst hogyan oszlik szét. Ez egy mindennapi tapasztalat, hogy ha valamit beleng egy sűrű, sötét, folytó, büdös, szemünket csípő füst, ami rossz, akkor is tudjuk, hogy csak ennyi jön a szél, és semmivé lesz. De hogyan mondhatja Isten ezt, értitek, hogy De az ég, ami a legstabilabb, foszlik szét egy pillanat alatt, mint a füst. Mit akar ezzel Isten mondani? Hogyan akar Isten segíteni abba, hogy megértsük, hogy az ő uralma maradandó? És egyből itt a másik kép, és a föld szétmálik, mint a ruha. És megesett már velem, hogy van valamilyen kedvenc ruhám, vagy esetleg már csak volt, nagyon szerettem, újra és újra felvettem, és egyszer csak azt mondja a feleségem, hogy hát ez már gáz, ezt már nem lehet felvenni emberek közé. Otthon még hordhatod, de emberek között már nem. Hát ez szétmegy. Vagy az is lehet, ilyen velem nem esett meg, hogy elraksz valamilyen, mondjuk valaki elrak az esküvői ruháját, 25 év után elő akarja venni, hogy most újra, és megették a molyok. Vagy bármi mást, ami kedves, nagyon óvod, nagyon ritkán veszed elő, előveszed, nem maradt belőle semmi, szétzabálták a molyok. És azt mondja ez a kép, hogy ezt értjük, hogy szétmálik, mint a ruha valami, és akkor azt mondja, hogy a föld, a stabil, ami biztos, szilárd alap, szétmálik, mint a ruha. Az ég szétfoszlik, mint a füst, a föld szétmálik, mint a ruha, a lakói elhullanak, mint a legyek. Ez durva, hogy elém jött a október vége, november, amikor kinyitsz egy ablakot, és ott vannak a döglött legyek. És ennyi az ember. És ezt tök világosan látjuk és értjük. Hogy segítenek? De az én igazságom, de az én szabadításom, de az én hatalmam örökre megmarad. Honnan tudják, hogy Isten újat kezd? A zsidóknak bizonyos értelemben, ennek a közösségnek bizonyos értelemben könnyű. Azért, mert az ő számukra nem kérdés, hogy az ég és a föld az egyszer úgy, ahogy most ismerjük, felbomlik és átalakul. Ez az egész Ószövetség tele van avval, hogy a világ megromlott a teremtéshez képest, Isten újra teremti a világot, és ebben van egy nagy krízis, egy nagy válság, amikor szétbomlik a világ úgy, ahogy most van, és egy új formát ölt az újjáteremtésben. És ők ezt értik, ők bennük, ez bennük van, de mi, bennünk ez nincs. De ha meg a másik oldalról nézel rá, akkor mi is nagyon jól tudjuk, hogy ma az emberiség számára viszont, ami számukra elképzelhetetlen volt, ma a számunkra teljesen valóságos. Tudjuk jól, hogy az emberiség bármikor fel tudja robbantani most mondjuk így a földet. Teljesen lakhatatlanná tudja tenni. Nem kell különösen hozzá sok. A másik oldalról meg dolgozunk is rajta folyamatosan. És akkor mégis áll olyan távol tőlünk ez a kép, hogy az ég szétmálik, vagy a föld szétmálik, mint a ruha, az ég szétfoszlik, mint a füst. De egy valami, Isten uralma megmarad. Megint a zsidó embernek ez könnyű. Mert ők azt mondják, hogy Isten alkotta az eget és a földet, persze, hogy nagyobb az égnél és a földnél. De a nem zsidó embernek, vagy a nem hívő, nem keresztjén, nem bibliai háttérben gondolkodó embernek nehéz, mert azt elfogadjuk, hogy bármikor szétbomlik ez az egész. De ettől még nem tudjuk azt, hogy Isten mégis uralkodik, és biztosan és szilárdan a kézben tartja ezt. És ez a nagy kérdés ma. Honnan lesz bennem bizonyosság, hogy akármi történik, Isten uralkodik, kormányoz, és ez az alapja annak, hogy újat kezd ott, ahol minden összeomlott. Mert ugye ez azt mondja ez a kép, hogy nézzétek, ha Isten uralma annyira hatalmas, hogy még az ég felbomlását, meg a földbe felbomlását is túléli, akkor most, amikor az ég meg a föld biztosan és szilárdan áll, hogy ne tudna újat kezdeni ennek a közösségnek az életében? De hol tudom ezt én magamhoz ölelni, magamhoz ragadni? Hol jön ez közel? Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hát közel jön, vagy közel próbált jönni Isten uralma akkor, amikor az egyház nagyon hatalmas volt, nagyon erős volt, nagyon gazdag volt, nagyon nagy politikai befolyással bírt, uralkodott. De hát tudjuk jól, hogy ennek annyi hátulütője volt, hogy ez inkább ijeszti a mai embert, amikor Isten kormányzásáról és uralmáról használ. Biztos, hogy nem egy ilyen egyházban látjuk ezt meg. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy Isten uralma, Isten kormányzása világos lesz, amikor olyan keresztényekkel találkozunk, olyan hívő emberekkel, akik mindenre tudják a választ, akik mindig boldogok, akik mindig erővel vannak telve, akik mindig reménykednek, akik mindig győztesek valamilyen értelemben. De akkor azt mondjuk, hogy hát az ilyen emberekben nem nagyon szoktuk meglátni az Isten igazi uralmát. Hol látjuk meg? Hol látjuk meg a kormányzást? És akkor elém jött egy történet, amit a legtöbben jól ismertek, olvasom a Bibliából. És figyeljetek az égre meg a földre benne. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lamma sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Majd Jézus ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. És a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. És elgondolkodtatott, azt mondja Jézsaiás, hogy az ég szétmálik, vagy az ég felbomlik, semmivé lesz, mint a füst, és Jézus halálakor az ég elsötétedik. Azt mondja Jézsaiás, hogy az Isten uralma biztosabb, a föld, ha elmúlik Isten, akkor is uralkodik, és Jézus halálakor a föld megrendül. Legalábbis azt akarja mondani a Szentíró, hogy amikor Isten fia Jézus kileheli a lelkét a kereszten, akkor az ég és a föld, az alapvető struktúrák meginognak. És ez nem véletlen a Biblia szerint. Hanem azt mondja, hogy amikor az Isten fiát megölik, amikor ő kileheli a lelkét, fogalmazzunk így, akkor megreccsen a világ. Ahol Isten küldöttét elpusztítják, ahol a teremtőt, a világ fenntartóját kiutálják, ott megreccsen a világ. Hol van itt az Isten uralma, maradandó és öreg uralma, szabadítása és igazsága? Hát nem Isten kudarca ez, hogy meghal az ő küldöttje? És akkor van egy érdekes kis megjegyzés itt Máténál. Valami mégis történik, azon túl, hogy a föld és az ég megrendül. Akik elhultak, mint a legyek, kimásztak a sírjukból. Van egy ilyen megjegyzés. Sírok megnyúltak, sok elhűnt szentnek feltámadt a teste. Akik elhultak, mint a legyek, Ézsaiás képével. Amikor Jézus meghal, feltámadnak. És mondhatod azt, hogy mese, de Máté idejében, ez nem olyan nagy közösség. Ez abszolút ellenőrizhető. És nehezen maradhat egy ilyen bent, amikor mindenki tudja, hogy ilyet senki nem ismer ebben a közösségben. De ez csak a halvány előjele annak, ami 3 nap után követi az ég és a föld megrendülését, Jézus feltámadása. És ezek az emberek, akik a tanítványok, akik ott voltak vele, utána ezt hirdetik, hogy Isten uralkodik, hogy Isten kormányoz, hogy Isten kézben tart mindent, hogy Isten igazsága és szabadítása kiterjed a népekre, hogy Isten igazsága győzött. És ez az a pont. Nem valami hatalmas, nagy látható győzelem, hanem Jézusnak ez a győzelme, szeretete, szabadítása, amelyet megragadva és a szívünkbe fogadva egészen mélyen meggyőz minket, hogy Isten uralkodik, Isten kézben tart mindent, Isten kormányoz mindent, Isten legyőzte mindazt az erőt, amely szembeáll neki. És persze ez az uralom paradox, ez az uralom elrejtett, ez az uralom titokzatos, néha abszolút átéljük, néha nem éljük át, de hisszük. Mi következik ebből? Miért? Mi történik azzal az emberrel, akiben ez az uralom, ez a bizonyosság, hogy Isten uralkodik és kormányoz, megszületik, növekszik, erősödik, és egyre erősebb lesz. Három dologról beszélek. Három dolgot mond erről a Heidelbergi KT és a református hitvallásunk. Az első, ha valaki hiszi, hogy Isten uralkodik és kormányoz, az valami hihetetlen erő löket az életébe, a baj, a nehézség, a nyomorúság idején. Mert Isten uralkodik. Gondold végig, az az ember, aki egészen bizonyos abban, hogy Isten uralkodik és kormányozza a dolgokat, az azt mondja, hogy nem a véletlen feszíti vagy zilálja szét az életem kereteit, az álmaim és a céljaim, hanem még a látszólag vagy valóságosan rossz által is Isten akarata terve megy végbe. Amikor megölik az ő fiát, amikor a legrosszabb megtörténik, azon keresztül uralkodik, az ő terve megy végbe, szabadulást és életet munkál. Akkor azt éli meg az ember, hogy van valaki, aki egészen személyesen ismer, egészen személyesen szeret Isten Jézus Krisztusban, és akármiben vagyok, akármi történik, ez olyan erőt, olyan türelmet, olyan kitartást ad, mert tudom, hogy jót munkál, mert tudom, hogy valamerre tart, felemel, vigasztal és átformál. Ez az első, hogy a nyomorúságban, a nehézségben türelem és kitartás. A második, az az ellenkező helyzet. Amikor minden jól megy, amikor alapvetően működik az élet, amikor éppen igent mondott az, akit már olyan régóta szerettél volna, hogy igent mondjon, amikor a munkahelyen éppen minden kivilágosodik, és minden tökéletes, amikor jól lezárja az ember a vizsgákat, jól sikerül, és éppen szabadon úszik a nyárban, és így tovább, és így tovább. Amikor minden jól megy. És azt kell látni, hogy amikor a dolgok jól mennek, akkor legalább akkora veszélyben vagyunk, mint amikor a dolgok nem mennek jól. Mert hogy nagyon könnyen elszállunk. Nem tudom, hogy veletek van csak-e úgy ez, vagy nem, csak velem van-e úgy, veletek biztos nincs így. Van egy nehéz helyzet, valamit meg kell csinálni, valamit túl kell élni, és akkor az ember küzd, esetleg aggódik, hogy nem fog sikerülni, hogy fogok ebből kijönni, hogy fogom ezt megoldani, és aztán túl vagyok rajta, sikerül, és egyből azt érzem, hogy többen én vagyok itt a legjobb. Kicsit karikírozva. Amikor a dolgok jól mennek, nagyobb veszélyben vagyunk, mint amikor rosszul mennek, mert a büszkeség pusztítóbb, mint a nyomorúság. A büszkeség pusztítóbb, mint a nyomorúság. És mit jelent az a bizonyosság, akkor, amikor jól mennek a dolgok, hogy Isten uralkodik és Isten kormányoz? Az, hogy minden, amit elértem, az ő kezéből van. Minden az ő ajándéka. És ez hálával tölt be. Ha a bajban ez a bizonyosság erőt ad, amikor a dolgok jól mennek, betölt hálával és alázatot ad. De csak ez, hogy Isten uralkodik, hogy Isten kormányoz, mert akkor tudom, hogy minden általa van, minden tőle van, a lehetőségeim, az egészségem, az értelmem, a körülményeim, az erőm, minden tőle van. És a harmadik gyakorlati következmény, és ez a legszebb, és ez a legfontosabb, bizalom és remény, ha előre nézel a jövőre. Hogy senki és semmi nem szakíthat el minket a szeretetétől. Ha Isten valóban uralkodik és kormányoz, és ez igaz az egész világra, ugyanúgy, mint a mi életünk, személyes életünk legapróbbnak tűnő, vagy jelentéktelenebb dolgaira is, akkor azt jelenti, hogy nincs mitől félni. És szeretném, hogyha ezt jól értenénk, nincs mitől félni, mert végül is egyetlen egy sikertörténet van a világban. Tehát ha végén minden felbomlik, még az ég, meg a föld is felbomlik és megrendül, és egyedül Isten uralma és kormányzása marad meg, akkor egyetlen egy sikertörténet van a világban, ami végül a történet legvégén is eredményes, sikeres, tartós, maradandó lesz. Ez pedig Jézus Krisztus története. Kereszténynek lenni meg azt jelenti, hogy ez a történet már az én történetem. Győzelemre, sikerre vagyunk ítélve. Mert egész konkrétan meg a gyakorlatban azt jelenti, hogy mert nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak számos történetünk van, számos dolog, ami az életünkben zajlik. És ebben a számos dologban számos dolog sikerül, és számos dolog nem sikerül. Tehát mindannyiunknak vannak veszteségeink. Mindannyiunknak vannak vesztes történeteink. De ha Isten Krisztusban uralkodik és kormányoz, az összes vesztes történetünkkel együtt, az egyetlen egy nagy sikertörténethez tartozunk, és odaérkezünk be. Ezt jelenti a keresztény reménység. És akármilyen nehéz is, mert persze, hogy nehéz ezeket átélni. De minél mélyebben átjár minket Jézusnak az igazsága, minél valóságosabb bennünk, hogy ő uralkodik és kormányoz, annál jobban megkönnyebbül a szívünk. Ha veszitek is valamiben, az ideiglenes. Ha vesztek, ideiglenes. Ha nem sikerül, ideiglenes. Mert egyszer a végén a teljes győzelem, Isten uralma és kormányzása mindent betölt. És hogy hogyan gyógyítja meg az itteni veszítéseinket, veszteségeinket, az titok. De teljesen meggyógyítja. És ezért mondtam az elején azt, hogy az úrvacsorában nem csak hátatekintünk arra, hogy Jézus meghalt értünk, nem csak átéljük, hogy táplál minket, hogy közöttünk van, hanem előre is tekintünk ennek a nagy, sikeres történetnek a végére. Úgyhogy ezért ma úgy jöjjetek, aki jön az úrvacsorai közösségbe, hogy hozzátok akár a már lezárult szomorú történeteket, veszteségeket, akár a folyamatban lévőket, és hozzátok annak a Jézusnak a jelenlétébe, aki a végső sikertörténetbe vont be, és arra ítélt titeket örömmel, hálával. Aki pedig éppen nagyon fent van, az pedig jöjjön avval az úrvacsorai közösségbe, hogy minden tőled van, minden érted van, minden általad van. Adj nekem alázatot, és tölts be hálával mindenért. Amen.
Hát imádkozzunk most. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nincs hozzád fogható, és hogy te vagy a teremtő, szabadító Isten. És köszönjük, hogy az általunk legbiztosabbnak és legstabilabbnak hitt dolgoknál is biztosabb, és állandóbb a te uralmad, hatalmad, és az, ahogy az életünket betöltöd. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi Istenünk, és hogy lehajoltál hozzánk, és hogy foglalkozol velünk, emberekkel, akik mulandóak vagyunk, és porszemek vagyunk. Köszönjük, hogy értünk adtad Jézust, és hogy Jézus Krisztusban mi is, a te gyermekeid, a te gyermekeid lehetünk, és örökös társai lehetünk Krisztusnak. Köszönjük, hogy a te kezedben lehetünk azzá, akivé te igazán tenni akarsz minket. Formálj bennünket, vegyél a kezedbe minket, és kérünk, hogy hadd legyen a te kegyelmednek hatása az életünkre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy meg tudjunk maradni mindig az evangéliumban, és hogy tudjuk elfogadni a bocsánatot, és tovább is adni másoknak. Imádkozunk, Urunk, a családtagjainkért, és azokért, akik a közvetlen környezetünkben élnek, hogy taníts meg bennünket szeretetben élni, és adj minél inkább közénk a te szeretetedet, és hadd tudjuk minden nap gyakorolni a megbocsátást, az odafordulást egymás felé. Kérünk, Urunk, valóban ezért a városért, kérünk, hogy hadd legyen a békességnek a helye, hát, hogy minél többen megismerjenek téged ezen a helyen is. Kérünk a vezetőjéért ennek a városnak, és ennek az országnak is, az egyházunknak is, hogy legyenek ők maguk is vezetettek, és felismerjenek téged, mint a legnagyobb csúcsvezetőt, és tudjanak valamilyen módon engedelmességben járni, és meglátni azt, hogy mi a te akaratod az ő helyzetükre nézve, és azokra nézve, akiket ők vezetnek. Imádkozunk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket, és légy velünk minden nap. Hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.